Testvérek, az előbb felolvasott szakaszból szeretnék kiemelni, és ez lesz a mai istentiszteletünk üzenete, középpontja. Jézus így tanított, senki sem szolgálhat két úrnak, mert vagy az egyiket gyűlöli, és a másikat szereti, vagy az egyikhez ragaszkodik, és akkor a másikat megveti. Nem szolgálhattok Istennek és a mammonnak. Nézzétek az égi madarakat. Nem vetnek, nem is aratnak, csűrbe sem takarnak, és mennyi atyátok eltartja őket. Nem vagytok-e ti sokkal értékesebbek náluk? Eddig a kiemelés. Bizonyára mindjárt be tudjuk fejezni azt a szólást vagy közmondást, hogy ember tervez, Isten végez. Ugye ismerjük mindnyájan. Nos, így tartja a mondás, azonban úgy abban a formájában biztosan nem szeretnék ezzel egyetérteni, ahogy a többség használja. A többség számára ez a mondás egy mentség, amikor nem úgy sikerül az élet, ahogy szerettük volna, és vagy dühösen, vagy lemondóan, vagy már kimerülten, vagy erőtlenül azt mondjuk, hogy hát mi akartuk, de nem sikerült. Ember tervez, Isten végez. Mi kis tehetetlen biomaszlagok vagyunk ezen a földön. Ugyan mit is tehetnénk mi? Hát a sors kemény volt. Hogy jobban megértsük, hogy mire is gondolok, amikor azt mondom, hogy a hagyományos formájában nem akarom ezt magamévá tenni, ezt a magyarázatot. Az elmúlt héten nálunk járt az a nagy, kék, tartályos autó, szippantós, és a következő párbeszéd hangzott el a szippantós és egyik fiam között, aki most is itt van, úgyhogy megpróbálom óvatosan mondani a történetet. Szóval a legnagyobb ártatlansággal és hatalmas szemekkel, ahogyan csak egy gyermek tud őszintén kérdezni, kérdezi meg a fiam azt az embert, aki a 30 fokba műanyagkesztyűbe és izzadva éppen a csöveket pakolja vissza, hogy te mindig szippantós akartál lenni? Eszembe jutott a beszélgetés, amit előtte folytattam le vele, éppen elmondta, hogy a kollégája, aki a sofőr, éppen nyitott sérvel, vagy gerincsel, nem tudom, ül a kocsiba, mozdulni sem tud, ezért egész nap ő robotol, reggeltől estig. Nagyon szeretik azokat a helyeket, ahol az összes csövet ki kell pakolni, és úgy kell a munkát elvégezni. És azt mondja, hogy egy ilyen nap után hazamegy, és alig él. Nos, ezután megkérdezte tőle a fiam, hogy mindig szippantós akartál-e lenni. Úgy csináltam, mintha nem hallottam volna, meg éppen elkezdtem mókolni, mondom, most mi lesz? Hogy fogom megvédeni ezt az ártatlan gyermeket? Nem kellett megvédeni, mert egy kis szünet után egy kis keserűséget belehalva, de a következőképpen válaszolt, egyébként tényleg szimpatikus ember azt mondta, hogy nem, soha nem akartam az lenni, de amit szerettem volna, az nem jött össze. És ebben a mondatban benne volt valahol az ő egész szomorúsága, vagy az egész csalódottsága. Benne lehetett akár az a mondat, hogy ember tervez, Isten végez. Most azt gondolom, hogy valóban kiszolgáltatottá tud válni az ember, hogyha csak mint egy biomaszlag úgy tekintünk rá, kiszolgáltatott tud lenni a beviteli oldal irányába, és minden csak a beviteli oldalról szól, van-e elég étel, jön-e be elég pénz, jön-e be elég csili-vili új az életembe. Valóban az a biomaszlag, aki így él, könnyen eljut ahhoz a gondolatig, hogy én nem is vagyok értékes, mert tucat vagyok. Mert ugyanazokkal a gondokkal küzdök, mint mindenki ebbe az országba. Értékes vagy. Értékes vagy, és ezt nem én mondom, mert ha én mondanám, ne figyelj rá. Mondja az Úr Jézus Krisztus, amikor körbeveszi őt egy nagy tömeg, és tanít nekik, belenéz a szemükbe, és azt mondja nekik, mennyivel értékesebbek vagytok ti annál a világnál, ami körbevesz benneteket. Mondja ezt egy olyan korban, 2000 évvel ezelőtt, az ókor kellős közepén, ahol az emberi életnek fabatka értékesen volt, lecserélhető volt, eldobható volt, nem biztos, hogy így akarták, de nem volt orvostudomány, nem voltak mindenféle alapvető higiéniai dolgok, egész egyszerűen az élet a halálról szólt, a nehézségről és a próbáról, és ebbe berobban egy új gondolat, ami így hangzik. Értékes vagy. Értékes az, ami egyedi. Mit tekintünk értékesnek a világban? Gondoljuk csak végig. Hát azt, amiből kevés van. Például ugye az arany. Értékes az, amiből mondjuk keveset gyártottak. Éppen nemrég hallottam, több 100 millió forintért vettek meg egy nagyon ritka autót, majd 60-70 éves volt, amiből csak 15 darabot gyártottak. Szóval, akkor érted, miért mondja Jézus, hogy értékes vagy? Mert ritka vagy. Sőt, csak egy van belőled. Prototípus vagy. Értékes vagy. A kérdés az, hogy mennyire tartod magad annak. Minden, az egész életed ezen a kérdésen és az erre adott válaszon múlik. Mindent ezt határoz meg utána. John Bentley, egy napjainkban is élő misszionárius, Kínában szolgált. Ott ő kiadta Max Lucado Értékes vagy című könyvét. Ez a könyv magyarul is megtalálható és olvasható, és javaslom mindenkinek, aki gyermekeknek értéket szeretne adni, hogy nyugodtan keresse meg és ajándékozza. John Bentley kiadta ezt a könyvet az ottani árvaházakban lakó kisgyermekek részére. Tudni kell, hogy Kínában a fiúgyermekeket előnyben részesítik a lánygyermekekkel szemben. Utána néztem, mert érdekelt, napjainkban 100 millió elhagyott gyermekről tudnak. És ki tudja még mennyi az Kínában, akiknek még személy azonosításuk sincsen, mert harmadik vagy negyedik gyerekként születtek illegálisan, bár mostanában lazít ezen az egykegyerek politikán a kormány, és hogy elkerüljék a majd egyéves fizetéssel járó büntetést, ami a második gyerek születésekor jár, ezért a második, harmadik, többedik gyerekeket már be se jegyzik, mintha nem lennének. Vajon miért olyan olcsó a munkaerő Kínában? Föltettük már ezt a kérdést? Ezért, mert milliók, mondhatni így nem létező milliók dolgoznak, akár gyerekként is. Nos, John Bentley egy olyan árvaházban szolgált, ahol ilyen gyerekek elhagyott, magukra hagyott gyerekek voltak. Azok a gyermekek, akik ott fogyatékkal születnek, vagy nem hallanak, vagy nem tudnak beszélni, nagyon kevés esélyük van a normális életre. Az egész kultúrájuk, szokásuk azt üzenik, hogy aki ilyen, az nem számít. Lucado könyvének főszereplője Pancinello, a fabábú. Pancinello a fabábú, aki a fabábú falujában lakik. Falujukban az a szokás, hogy a jól teljesítőkre csillagokat ragasztanak, a kevésbé sikeresekre pedig szürke pontokat. Nos, Pancinellónak már annyi szürke pontja van, hogy már azért is szürke pontot kap, mert szürke pontja van. Ismerhető talán ez az érzés, amikor már semmi esélyed nincs a változásra. Pancinello már egészen hozzászokott ehhez, egészen addig, amíg nem találkozik Éli mesterrel, aki a fabábúkat készítette. És ez a mester elkezd foglalkozni kis teremtményével, és azt mondja neki, értékes vagy, mert én alkottalak, és én sohasem hibázom. Pancinello soha nem hallott még ilyet. Most, amikor felfogja ennek értelmét, egészen csodálatos dolog történik vele, a szürke pontok elkezdenek lepotyogni róla. John Bentley azt mondta, amikor a kínai árvák meghallották ezt a történetet, a világuk elkezdett megváltozni. Azt mondta, figyelmesen hallgatták a mese minden szavát. El nem lehetett terelni a figyelmüket. Amikor megértették a történet tanulságát, hogy értékesek, egész egyszerűen azért, mert egy szerető, teremtő alkotta őket, azt mondja, mindnyájan elkezdtek sírni. Még a tanárok is. Azt mondja, döbbenetes élmény volt. Döbbenetes élmény volt. Ilyen erővel tudott ez a roppant egyszerű üzenet megszólalni ott, a sok árva gyermek között. Igen, Jézus Krisztus üzenete ez a világnak, értékes vagy. De nem csak azért, mert egyedi és megismételhetetlen vagy, hanem azért, mert ő alkotott téged. Hogy is mondta Éli, a mester? Értékes vagy, mert én alkottalak, és én sohasem hibázom. Tartod-e magad annyira értékesnek, hogy felmered fedezni életedben? Te életed nem a véletlen műve, hanem egy Isten által eltervezett, megismételhetetlen élet a tiéd. Annak az életében, aki ezt a csodát megérti, átalakul minden. Azért vagyok értékes, mert Isten alkotott. Nem azért, mert hozzá tudtam tenni valamit az ország GDP-jének a növekedéséhez. Azért vagyok értékes, mert az alkotott, aki nem tud hibázni, és velem sem hibázott. Nem egy véletlen vagyok, nem egy kósza gondolat ötlete, nem egy hosszú éjszaka eredménye, nem. Tervezett, Isten alkotott, aki nem hibázik, ezért értékes vagyok. És aki ezt az üzenetet megérti, az még többet akar tudni Istenről. Elkezdi olvasni a Bibliát, és egyszer csak beleragad a következő sorokba. Nézzétek az égi madarakat. Nem vetnek, nem is aratnak. Csűrbe sem takarnak. És mennyei atyátok eltartja őket. Nem vagytok-e ti sokkal értékesebbek náluk? Mert ugyan ki az, aki aggódásával meghosszabbíthatja az életét, akár csak egy nappal is. Aki ezt olvassa, megértheti. Nincs olyan az életben, hogy egy kicsi aggodalom, de azért egy kicsi templomba járás is. Nincs olyan, hogy egy kicsi önpusztítás, de azért egy kicsit segíts meg Istenem, ha jót akarsz. Dönteni kell, mert nem szolgálhatunk két úrnak. Dönteni kell, mert nagyon sokan nézik a mi életünket, hogy hogy döntünk. És tudjátok, kik elsősorban? Ők. A gyerekeink. Azok, akik ránk vannak bízva. Aki elolvassa Jézusnak ezt a tanítását, az elkezdi érteni és élni. Értékes vagy, mert Isten alkotott. Annak életében már több, nem a beviteli oldal lesz feltétlenül a legfontosabb. Annak az életében most már nem szükség, hanem érték alapú választások fognak történni. És a legnagyobb értéke számára az élete lesz. Az élet, aminél nagyobb bizonyíték Isten létére nem kell. Sokan néznek minket. Ők. Mit hagyunk rájuk örökségül? Befejezésül egy csodaszép történetet hadd hozzak, ami egy örökségről szól. Egy édesanya örökségéről, amit ő a saját gyermekére hagyott. Mindjárt emlékszünk a pár évvel ezelőtti fukushimai földrengésre, aminek következménye ugye atomkatasztrófa lett, aminek következményeiről ma túl nagy a csend, úgyhogy nem tudjuk, mi van ezzel kapcsolatban. Nos, a természeti katasztrófa után egy mentőosztag egy fiatalasszony házához ért, ahol a repedéseken keresztül lehetett látni ennek az asszonynak a holttestét. Az asszony teste egészen furcsa pozícióban volt, ilyen térdelő pozícióban. Úgy tűnt, mintha imádkozott volna, a törzse előre dőlt, és két kezével támasztotta magát a két könyökén. A ház ráomlott. Nagy nehezen a mentőosztag vezetője átnyúlt, kezével egy keskeny nyilláson próbált elérni az asszony testét, hogy meggyőződjön arról, hogy vajon van-e benne élet, de a hideg, merev test rögtön meggyőzte ennek ellenkezőjéről. Az osztag majdnem tovább is állt, amikor az osztag vezetőben egy érzés keletkezett. Máig se tudja megmagyarázni, milyen. Úgy érezte, vissza kell menni. Szerintem már sokan sejtitek. Ismét letérdelt, benyúlt a keskeny résen, hogy megtapogassa az asszony teste alatt lévő kis helyet. És ekkor felkiáltott. Egy gyermeket találtam, gyertek gyorsan! Az osztag tagjai elmozdították a romokat a halott asszony körül, és egy virágos takaróba göngyölt 3 hónapos kisfiút találtak, aki ott feküdt anyja teste alatt, és aludt. Nyilvánvalóan ez az asszony a lehető legnagyobb áldozatot hozta meg, hogy megmentse a fiát. A háza összeomlásakor saját testével védte őt. Amikor az osztagvezető a karjaiba vette a kisfiút, az még mindig aludt, kibontották a takarót, szétnyitották, és egy mobiltelefon találtak benne. A mobiltelefon képernyőjére egy üzenet volt írva, a következő. Ha ezt túléled, emlékezz arra, hogy szeretlek. Ez volt az édesanyja utolsó üzenete a gyermekének. Mondhatnám, ez volt az édesanyja öröksége a gyermeke számára. Képzeld el, milyen lehet ezzel az örökséggel felnőni. Úgyhogy nem adatik meg neki, hogy ismerje az anyukáját, de tudja azt, hogy ilyen édesanyám volt, aki ezt hagyta rám, aki annyira szerette az életét, hogy még odatta értem. Mert az élet ezt jelenti. Amikor az emberbe elindul valami, végre a szükség alapú gondolkodásból elindulunk az érték alapú gondolkodás, egyszerűen átéljük, hogy már az életünk sem drága. Mert van ennél sokkal magasabb és csodálatosabb értelme a létnek. Értékes vagy. Vajon egy értéktelen maszlagért lehet ekkora áldozatot hozni? Vajon amikor az Úr Jézus ránk tekintett, akkor mit látott bennünk? Én azt hiszem, valami nagyon értékeset. Ezért azt mondta, elmegyek és életem adom értük. Hogy többé ne a szükségeik irányítsák őket, hanem az értékeik. Felismert értékeik. Értékes vagy. Hát élj is e szerint.